A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 135. Zsoltár első versét, áldjátok az Úr nevét. Helyünket elfoglalva folytassuk a Zsoltár éneklését a 8. verstől kezdődően, végig énekeljük. A 8. vers így kezdődik, megáll örökké neve és szent emlékezete. Thank you. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk téged ezen a reggelen is áldani és magasztalni, de köszönjük, hogy csak akkor áldhatunk téged, hogyha neked szolgálunk. Hogyha te vagy a mi Istenünk, mert megismertünk téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézus Krisztust. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, ha nem így volt, vagy esetleg nem így van. Köszönjük, hogy elnézted életünknek azt a szakaszát, azt az idejét, amikor mi is a bálványoknak szolgáltunk, mi is mentünk a világ után, és köszönjük, hogy kegyelmedből megfordítottál bennünket, és oda vontál magadhoz. Köszönjük, hogyha tekintetünket, hitünket, egész életünket rád irányozva, feléd való irányultsággal élhetjük a te tiszteletedben, szeretetedben, és köszönjük neked, ha így járhatunk a te szolgálatodban, az Úr Jézus Krisztus követésében, önmagunkat megtagadva. Köszönjük, hogy ma is alkalmat készítettél a te neved imádására a gyülekezeteknek. Köszönjük, hogy prédikáltatott szent ígédet, felséges Isten. Kérünk, hogy a mai ige szakaszból is hadd vegyük el az üzenetet, hadd legyen a te szód bátorító, feddő, vigasztaló szó a mi számunkra, amely segít abban, hogy életünket újra odaigazítsuk hozzád, és a te utaidban járjunk. Kérünk, hogy áld meg az ige hallgatását a számunkra, segíts mindazt elhagyni, amivel idejöttünk. Lehet, hogy még fáradtság, vagy szomorúság, vagy közöny, vagy bosszúság az, ami ott volt a szíveinkben. Kérünk, hogy most ne legyen semmi gát, kegyelmed mit ne törne át. Jöv el, Szentlélek, Úristen, és világosíts meg minket az evangéliummal. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes második könyve 32. fejezetéből az első 14 verset, mivel hosszabb szakasz, ezért helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, egybegyűlt a nép Áron ellen, és mondanéki: kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lőn dolga ama férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földjéről kihozott. És mondanékik Áron: szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok füleim vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedte azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvitték Áronhoz. És elvette kezükből, és alakítá azt vésővel, így csinált abból öntött borjút. És szóltak: ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt épített azelőtt, és kiállta Áron mondván: holnap az Úrnak ünnepe lesz. Felkelvén azért másnapon jó reggel áldozának égő áldozattal és hála áldozattal is, azután leült a nép enni-inni, azután felkeltek játszani. Szólt pedig az Úr Mózesnek: eredj, menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földéből. Hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nekik, borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik, és annak áldoznak, és azt mondják: ezek a te isteneid, Izrael, akik téged kihoztak Egyiptom földéből. Mondd ismét az Úr Mózesnek: látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagy békét nekem, hadd gerjedjem fel haragom ellenük, és töröljem el őket, téged azonban nagy néppé teszlek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő istenének színe előtt mondván: miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomnak földéről? Miért mondanák az egyiptomiak mondván: vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörölje őket a föld színéről. Mújjék el a te haragott tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik, megsokasítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyta az Úr azt a veszedelmet, melyet akart bocsátani az ő népére. Kedves testvérek, ma a 10 órás Isten tiszteleten tanévnyitó lesz, bár a közöttünk levő gyermekeket és fiatalokat szemlélve most is tanévnyitó Isten tiszteletet tartunk, mert úgy látom, akik a 8-as alkalomra szoktak jönni, azok most is hűségesen 8 órára jöttek. És ilyenkor az a szokás a gyülekezetben, hogy mindig a gyerekeknek a rendje szerint haladunk a bibliai történetekben, és most nekik erre a mai vasárnapra éppen ez a történet esik, a Mózes második könyvéből az aranyborjúnak a története. Nem baj, ha mi is ezzel fogunk most a mostani alkalommal foglalkozni, talán egy kicsit másabb formában vagy mélyebben, mint ahogy a 10-es Isten tiszteleten szó lesz erről az ígéről, illetve ezekről a fejezetekről. Hiszen ott a gyerekeknek a 32., 33. és 34. fejezet van kiírva, de ezt csak úgy szeretném a 10-esen is összefoglalni, hogy a 32. fejezet arról szól, hogy a nép hogyan viszonyul Istenéhez, a 33. és 34. pedig arról, hogy Isten hogyan viszonyul az ő népéhez. Ahogy a nép viszonyul Istenhez, hűtlenül Calvin a következőt mondja erről, ebben a fejezetben a nép aljasnál is rosszabb hálátlanságát és az ostobasággal keveredő szörnyű őrültségét láthatjuk. Szó szerint idéztem Calvin magyarázatából, tehát hogy hogyan viszonyul a nép az ő Istenéhez, aki kihozta őket és megszabadította Egyiptomból, a másik két fejezet pedig arról szól, hogy Isten hogyan viszonyul a népéhez, hogy újból szövetséget ad számukra, újból odaadja a 10 parancsolatot, és újat szeretne kezdeni ebben a kapcsolatban. Úgy kezdődik ez a történet, hogy mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállni, egybe gyűlt Áron ellen és mondanéki. Mózes felmegy a hegyre, mert Isten felhívja, itt adja majd oda a szövetség tábláit, és késik. Hetekig van ott, nem bírják kivárni, és úgy gondolják, hogy nincs vezetőjük. És azért teszik ezt, mert nem látják, hogy valaki ott lenne, bár Áront megbízza, és a véneket megbízza Mózes, hogy vezessék a népet, de azért nincs ott egy ember, nincs ott Mózes. Tehát nincs ott egy látható vezető. Pedig nem maradtak vezető nélkül, mert Isten jelen volt, ugye tudjuk, hogy Isten megígérte, hogy velük lesz, vezeti őket éjjel tűzoszlopban, nappal pedig felhőoszlopban. De hát ez kevés. Többre vágynak, mindenképpen egy látható személy kell nekik, és egybe gyűlt a nép, és azt mondják Áronnak, kelj fel, csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak. És amikor ezt Isten értékeli, akkor azt mondja Mózesnek az Úr, hogy megromlott ez a te néped. Tehát ugye élelmiszereknél láthatjuk azt, hogy egy idő után megromlanak, vagy gyümölcsök is ugye egy idő után megromlanak, de jó lenne, ha látnánk, hogy ilyen a mi emberi természetünk is. Romlásra hajlamos. Hajlandóak vagyunk. Hajlamosak minden gonoszra. Mindenre hajlamos az ember, ami Isten ellen van, ami az ő szentségét és dicsőségét sértheti. És akkor Áron csinál egy aranyborjút. Ne úgy gondoljuk el, hogy az egész aranyból volt, mert utána később ezt elégetik, hanem ezt fából kifaragták, és arannyal borították. Tehát aranylemezekkel borították ezt a borjút, mert később, ugye különben, ha tiszta aranyból lett volna, akkor nem lett volna egyszerű elégetni. De mi itt a borzasztó, testvérek? Van itt egy fél mondat, amit nem szoktunk komolyan venni, és ami tulajdonképpen akkor is, ma is minden bálvány imádásnak az oka. Minden bálvány imádás tetten érhető, ha tetten érjük a következőt. Ugye azt mondják, amikor megöntik az aranyborjút, hogy ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről. Tehát a bálvány az nem csak maga, ez a szobor volt a számukra, testvérek, hanem akkor lesz valami bálványjá, hogyha az ember olyas valamit tulajdonít neki, olyan cselekedetet, olyan természetet, valami olyan tulajdonságot, amit csak Istennek lehet tulajdonítani, és amit csak az Úr végezhet el. Tudjuk, hogy ő hozta ki a népét Egyiptomból. Olyan szépen mondja később Mózes, hogy kihozott titeket hatalmas kézzel és kinyújtott karral. És erre a nép azt mondja, hogy ezek hoztak ki téged Egyiptom földjéről. A bálványimádás, testvérek, tehát a Biblia szerint nem csak azt jelenti, hogy valaki szobrot készít, hanem azt jelenti, hogy egy élettelen tárgynak, vagy egy romlott személynek olyan tulajdonságot tulajdonít, amit csak Isten képes elvégezni. Isteni tulajdonságot tulajdonít neki, tudnék most szabadítást. Ezek szabadítottak meg téged Egyiptomból. Alátámasztom az Ézsaiás 48:5-tel. Ézsaiás könyvében olvassuk ezt, amikor azt mondja, ezt ne mondd, faragott képen mívelte ezeket, bálványom és öntött képen parancsolta ezeket. Tehát később Ézsaiás korában is az volt, hogy figyelmeztetni kellett a népet, nehogy azt mondd, hogy faragott képen mívelte ezeket. Mintha azok a faragott képek képesek vagy készek lettek volna valamire is. Amikor a reformációban, ami eleink tömegével kihordták a templomokból a bálványokat, testvérek, szobrokat, képeket, itt nem az volt a baj, hogy ezeket vallásos tiszteletben részesítették. Ez is baj volt persze, de nem ez volt a fő baj. Hanem a fő bajt én pont ebben látom, amit a nép itt elmondott. Hogy úgy gondolkoztak, hogy ezeknek csodatévő erejük van. Hogy ezek valamit végezhetnek, hogy ezek segítenek. Ugye a bálvány az, amiről az ember azt hiszi, hogy tud segíteni. Tud segíteni. Aztán majd ennek a bálványnak kell hálásnak lenni, mert megsegített, mert meggyógyított. Ezek a te isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről. És most hadd mondjam el szeretettel a testvéreknek, hogy én is sokáig nem értettem, hogy miért mondták a mi eleink az ostjára, az átváltoztatott ostjára, hogy bálványimádás. És elővettem a katekizmust, az 1380 és 95. cikkelyekben a következőt lehet olvasni, az ostja engesztelő áldozat a mi bűneinkért, és megőriz a halálos bűntől. Tehát annak a darab ostjának valami olyat tulajdonítanak, amit csak Jézus Krisztus tud, ami Jézus Krisztus nevéhez van kötve. Ez a baj. Nem az a baj, hogy ők ostjával úrvacsoráznak, vagy áldoznak mi meg kenyérrel, hanem az a baj, mikor annak a darab ostjának ilyen isteni tulajdonságot, szabadítást képes megőrizni a halálos bűntől, meg megtisztítani a halálos bűntől, azt képes megbocsátani, holott az igéből mi tudjuk, hogy erre csak Jézus Krisztus hivatott,
Azt mondja János apostol, hogy Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére tisztít meg minket minden bűntől. Nem lehet tehát egy tárgynak ilyet tulajdonítani, azt valamilyen isteni erővel felruházni, és ezért tisztelni, vagy hálát adni. Az ember azt gondolja, hogy ő segített. Isten meg azt mondja, hogy engem hív segítségül. Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Mikor Áronnak azt mondják, hogy készíts nekünk idegen isteneket, akkor Áron megijed, fél. Én egészen biztos vagyok benne, testvérek, hogy Áron népszerű akart lenni. Hiszen egy vezető, ha amit a nép kér tőle, nem teljesíti, az nem lesz népszerű. Itt nem arról van szó, hogy egy-két ember kitalálta, hanem az, hogy oda ment az egész nép. Az egész nép. Figyeljétek meg! És ezt sem vegyük nagyon komolytalanul, amikor azt mondja, hogy az egész nép oda ment Áronhoz. Mert a bálvány az akkor is, azóta is tömegeket vonz, testvérek. Tömegeket vonz. Az egész nép elkezdett enni, inni, és felkeltek játszani. Hát itt valami paráznaságot értsünk ezen, hogy játszani. Tehát nehogy azt higgyük, hogy társasjátékozni keltek fel, hanem ilyen kultikus parázna táncba kezdhettek bele. Ennek a zaját hallja majd a hegyről lejövő Mózes. Tömegeket vonz. Ehhez képest, testvéreim, nézzük meg, hogy az igaz Isten tisztelői mindig sokkal kevesebben voltak. Figyeljük meg, hogy amikor Mózes majd megáll a tábor kapujában, ugye, és azt mondja, hogy aki az Úré az ide hozzám, az jöjjön ki ebből, az hagyja ott a bálványt, az kezdje el az Urat tisztelni és imádni. Egyedül, akkor kik jön neki? A Lévi fiai. Ugye, hogy milyen kis társaság a nagy egész néphez képest, a léviták, de csak azok jönnek ki. Igen, testvéreim, a biblikus hívő nép, az Istenhez ragaszkodó hívő nép, figyeljük meg, hogy minden korban nagyon nagy kisebbségben volt és van. Ugye Jézus Krisztus körül mennyien voltak, mennyien maradtak? Ugye? Szoktam mondani, hogy egyszer már a tanítványokat is megkérdezi, hogy ti is el akartok én menni? Mert Jézus Krisztus tanítása az nem volt népszerű. Amikor ilyeneket mondott, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. És senki sem, és aki hozzám jön, azt én el nem küldöm, de csak az fog hozzám jönni, akit az atya küld. Ez nem volt népszerű tanítás, testvérek, ma se az. Ma is nagyon kevesen vallják. Sose volt népszerű. Tömegek nem fognak ezután menni. Azért, testvéreim, mert az emberi tömegekben van egyfajta Isten kép, és az ember mindig le akarja vetíteni magának ezt az Isten képet. Amit ő elgondol, amit ő kigondol. Ugye az Ószövetségben olvassuk, hogy az emberek kerestek sok kigondolást. Így van benne. És az ember képzel magának egy Istent, egy olyan szerető, jóságos atyát, és vetít magának egy képet, egy Isten képet képez le magának. Ezek a modern bálványaink. Ezek a mai modern Isten képek. Ugyanolyan aranyszobrok. Mert az ember azt gondolja, hogy ilyen az Isten. Isten pedig olyan, ahogy magát igéjében kijelentette, nem? Ahogy bemutatkozik az ő igében. Az ő igéjében. Ahogy kijelenti magát az igében. Olyan az Isten. Ezért nem Istennek kell elfogadni azt, amit mi gondolunk, amit kigondolunk, hanem nekünk kell elfogadni azt, amit ő mondott, és meghajolni előtte. Aztán Áron próbál valamit, azt mondja, hogy na, vegyétek le az aranyat magatokról. Hát írás magyarázók azt mondják, hogy Áron lehet azt gondolta, hogy na majd ez megrettenti őket. De nem, testvéreim, mert akkor is és ma is úgy van, hogy az ember mindent hajlandó odaadni az ő bálványának. Onnan nem sajnál semmit. Kíváncsi vagyok, hogy ha Áron azt hirdette volna, hogy az Úrnak adjátok oda, azt odaadták volna-e? Hálából az Úrnak. Vajon levették-e volna magukról azt a temérdek aranyat, és szívesen dobják bele oda a lepedőbe? Ma is így van, testvérek, az ember a bálványáért mindenre hajlandó. Ha az Úr dolgairól van szó, akkor nagyon szűkmarkú. Akkor nagyon, nagyon anyagias, nagyon számító, de ha a bálványnak kell áldozni, ott semmi nem drága. Ott semmi nem számít. Elgondoltam, ha Áron azt hirdette volna ki, vagy Mózes, hogy ugye a két kőtáblát, sose gondoltam erre, hogy ugye kőből készült a két tábla. Így is hívjuk, hogy kőtábla. Hát de lehetett volna aranyba is vésni, nem? Lehetett volna aranyból is ez? Nem megérdemelte volna a 10 ige, hogy aranytáblán legyen, csak kőtáblán? Ha azt mondta volna Mózes vagy Áron, hogy na testvérek, ez a sok aranya kőtáblára kell, a 10 parancsolat tábláira. Ugye? Az ember már jobban visszakozott volna. Azokra az igékre kell, hogy ne legyen más Istened, szenteld meg a vasárnapot, a szombatnapot, vasárnapot. Ne ölj, ne paráznál, hogy ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Amikor Isten ezeket a szabályokat adja a népének, ezt készek lettek volna aranyba önteni? Amikor a borjúról van szó, akkor szívesen levetik magukról. Akkor odaadja az ember, testvérek. Aztán az is érdekes, az a szó itt, hogy csinálj nekünk. Csinálj nekünk isteneket, akik előttünk járjanak. Csinálj nekünk. Amikor pedig Isten mondja Mózesnek, hogy megromlott ez a te néped, és adja Isten a 10 parancsot, akkor ugye ott van az a szó, hogy magadnak. Ne csinálj magadnak idegen isteneket. Tulajdonképpen a bálvány az, amikor az ember a saját maga érzékeit, a saját maga vágyait akarja kiszolgálni. Ezért van itt ez a két szó, hogy csinálj nekünk, meg csinálj magadnak, ne csinálj magadnak. Mikor Isten ugyanezt mondja. Mert a bálvány az, amikor az én gondolataimat, érzéseimet, érzékeimet, testiségemet, vágyaimat ki akarom szolgálni. Mert ennyire fontos vagyok, nekem kell valami. Nekem kell valami. Megint csak az jön elő, hogy én vagyok a fontos, nekem kell, és nem az Úrnak. Nem az Úrnak. Itt a baj, testvérek, a hit úgy keresi és tiszteli Istent, ahogy ő várja el, ahogy ő elvárja. Ugye, lásd Samári asszony története, János 4. De mi azt gondoljuk, hogy Istent itt kell imádni, ott kell imádni. Nem, az Isten lélek. És akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Isten megmondta, hogy hogyan tiszteljük, hogyan menjünk elé. Nem úgy, ahogy nekünk tetszik, vagy ahogy mi akarjuk. Aztán hadd mondjam a testvéreknek a Biblia következő nagy tanítását, hogy a bálványimádásból meg lehet térni. A bálványimádásból, sőt, meg kell térni az embernek, de nagyon fontos tanítása az igének, hogy a bálványimádásból meg lehet térni. Erről Pál beszél a Tesszalonikai levélben, amikor a gyülekezetnek azt mondja, megtértetek az Istenhez a bálványoktól. Tudnék, a Tesszalonikai gyülekezet is a bálványoktól tért meg, meg az efezusi, ugye? Az efézusi gyülekezet is, ahol a Diana szobrokat árulták. Ugye? És az ötvösök nagy üzemben készítették, egy iparág épült a bálványgyártásra. Hát az efézusiak is abból tértek meg, és valljuk meg, testvérem, hogy mi is abból. megtértetek a bálványoktól. A jelenések 9:20-ban pedig olvasunk az elveszettekről, idézem, akiknek megmaradt bűnük, mert nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádják a gonosz lelkeket és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, nem hallhatnak, sem nem járhatnak. Tehát testvéreim, a bálványimádásból meg lehet térni, és inkább úgy mondom, hogy Isten megtéríthet bálványimádókat is. Isten megtérítheti a bálványimádókat. Miért mondom ezt? Azért, mert magunktól nem tudunk megtérni sem. Az Isten tud bennünket megtéríteni. Jeremiás is imádkozik, hogy téríts meg, Uram, és megtérünk. Tehát mi nem tudjuk, de Jézus Krisztus elégtétele erre is vonatkozik, épp úgy, mint minden bűnünkre. A bálványimádásra is. Éppen ezért, testvérek, Urunk képes arra, és ez az evangélium, ez az örömhír, hogy az Úr képes arra, hogy megszabadítson bálványainktól. Ezékiel 36:25-ben olvassuk, minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket, mondja az Úr. Minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. Mennyire kell kérnünk naponta, hogy tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem a bálványoktól. Tisztíts meg bennünket. A következő üzenete az igének, hogy viszont a bálványimádásnak van büntetése. Van büntetése a bálványozásnak. Mózes elrendeli, hogy aki az Úré, az jöjjön ki, ugye a tábor kapujába, ő nem megy be a táborba. Azért, mert nem vállal közösséget a bálványimádókkal. Sajnos, testvéreim, bálványnyozókkal, bálványimádókkal, akik nem vallják a szólusz Krisztust, akik nem vallják azt, hogy egyedül kegyelem, egyedül hitáltal, egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, azokkal mi sem vállalhatunk közösséget. Mózes nem megy be a táborba, nem megy oda be a nép közé, mert azt mondja, hogy ha én bemennék, akkor azt jelenti, hogy én közösséget vállalok velük. Hogy én helyeslem azt, amit csinálnak, hanem kihívja, mert ebből ki kell jönni. Szakítani kell, ilyen látványosan, ha lehet mondani. Nem csak úgy a szívük mélyén kell szakítani, hanem ilyen látványosan. Én sose értettem meg, de aztán egy idő után megértettem azt, amit sokáig nem értettem meg, hogy mikor egy misszionárius azt mondta nekem, hogy értsd meg, hogy ha kimegyünk valamilyen afrikai országba, most csak egy példát mondok, és ott nem keresztelünk, hanem ha hirdetjük az evangéliumot, bemerítjük az embert. És akkor ugye egyszer az egyikkel, egy német misszionáriussal erről beszélgettem, hogy hát miért nem elég megkeresztelni. Azt mondja, azért nem, értsd meg, hogy azért, mert ott ennyire ki kell fejezni. Külsőleg is, hogy szakítani akarok a bálvánnyal, a bálvány imádással. Szakítani akarok, és ezt kifejezésre juttatom, ott annyira hangsúlyos kell, hogy ez legyen. És azt kellett rá mondjam, hogy igen, ezt elfogadom. Ennyire hangsúlyos kell, hogy legyen, hogy az Isten gyermekei azok kijönnek. Ott hagyják a bálványimádást. Nem mennek belefele, testvérek. Erre a mai napra is legyen igaz, különösen meg erre a hétre, amely következik ránk. Hogy mi nem vállalhatunk közösséget. Senkivel, aki Krisztusról nem így gondolkozik, hanem másnak tulajdonít erőt, hatalmat, bűnbocsánatot. Ki kell jönni. És Mózes azt mondja, kössétek fel kardotokat. Lehet, hogy a ma embere azt mondaná, hogy hát hol itt a szeretet? Hol itt a tolerancia? Ez a szeretet, testvérek, hogy először Mózes bekiabált, hogy aki az Úré, az jöjjön ki. Ez a szeretet. De ahogy egy lelkipásztor mondta egyszer, hogy Isten korlátlan szeretetének vannak határai. Isten határtalan szeretetének vannak határai. Az Isten határtalan szeretete az volt, hogy várt, hogy aki az Úré, az jöjjön ki. Aki szakítani akar ezzel, aki meghallotta az Úrnak a nevét, az jöjjön ki. És adott időt, hogy kijöjjön. Ugye az isteni szeretet az ez. És nem az, hogy a bűnt elnézi. És nem ragaszkodik az ő szavához, hogy a bűnnek van büntetése. És milyen nehéz lehetett, testvérek, mikor azt mondta Mózes, kössétek fel a ti karjaitokat. És be kellett menni ezeknek a lévitáknak, és 3000 férfi hal meg, azon a napon 3000 ember hal meg, plusz még valószínű asszonyok, meg gyerekek is. És tudjátok, amikor szembe kellett fordulni valakinek a saját testvérével, férjével, vagy feleségével, szembe kellett fordulni a családtagjával, mert ő ott maradt a bálványozók között. És nem mondta azt, hogy hát ő is egy Istent imád. Csak más formában, csak másképpen. Nem, hanem ott a tábor kapujában ezek szembefordultak, és az Isten parancsát teljesítették. És erre, testvérek, hogy az Isten van büntetése, a Jelenések könyvében is olvasunk erről, ugye? Mikor azt mondja a Jelenések könyve, hogy kik maradnak kívül a mennyei Jeruzsálem kapuin, és emlékeztek rá, nem mennek be a bálványimádok. És akkor még sorolja, hogy a paráznák, az iszákosok, a részegesek, a bujálkodók, és a bálványimádók sem mennek be. Kimaradnak a jeruzsálemi, a mennyei Jeruzsálemen, tehát a bálványimádásnak Mózes idejében egy ideig való büntetése volt, kössétek fel karjaitokat. A Jelenések könyve pedig egy örök büntetésről beszél, mert nem mennek be. Kívül maradnak. Az pedig örök büntetés. Megkérdezhetnénk végül, hogy aktuális-e ez ma? Aktuális-e ma ez az ige? Én azt mondom, hogy igen. Évszázadokkal később írja az öreg János apostol a gyülekezeteknek. Emlékeztek, az első levelet ezzel fejezi be, hogy fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól, vagyis őrizkedjetek a bálványimádástól. Ugye az első gyülekezeteket kellett figyelmeztetni erre, hogy oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Vagy amit tavaly is említettem egy ige hirdetésben, de hadd olvassam megint modern bálványainkról. Egy német labban jelent meg ez a cikk 100 évvel ezelőtt, ismét mondom, 100 évvel ezelőtt. Tehát eltelt már 100 év azóta. A cikknek az volt a címe, hogy a nyugatiak istenei. És itt a következőt írja a cikk írója, a test vallása győzedelmesen vonul be Európa nagyvárosaiba. Hitvallása ez, csak egyetlen valóság van, a test, az ösztönök, az erosz. Ennek a vallásnak nagy liturgiája, vallásos szertartása a divat, templomai a sportpályák, a meccsek, kápolnái a vikendházak, tánclokálok, szépségversenyek, revük, a film, az illusztrált lapok, mindezek következménye a szexuális elvadulás, a házasság és család széthullása, a gyermekkorlátozás magától értetődöttsége, az élvezett hajsza őrületes tempója, a hanyatló Róma napjaira emlékeztetnek. Ennek a modern bálványimádásnak a karjaiba esik bele ostobán, és menthetetlenül a tömegszuggesztió ellenállhatatlan kényszerének engedve a gond és felelősség elől menekülő mai ember. Semmit sem érez olyan életellenesnek ez a fajta, mint a kereszténységet. 100 évvel ezelőtt ezt mondták, mit írna ma, ha élne ennek a cikknek az írója? Mit írna ma? Én azt hiszem, hogy nem kisebbítené ennek a cikknek a súlyát, hanem sokkal inkább növelni kellene. De ismét mondom, testvérek, vegyük nagyon komolyan, hogy Isten kijelentette, dicsőségét nem adja másnak, bálványoknak végképp. Meg fognak szégyenülni, akik bálványokban bíznak. De hadd fejezzem be azzal, mert nekünk nem is ezzel kell igazán foglalkoznunk, hogy őrizkedjünk a bálványoktól, hanem nekünk sokkal nagyobb igei felszólítás az, hogy szolgáljunk az Úrnak, az egyedül élőnek, az egyedüli igaz Istennek, aki minket megszabadított a mi bűneinkből, hogy mondja a jelenések könyve, aki tett minket az ő országa népévé, aki megmosott bennünket az ő vére által. Emlékeztek, amikor Jézus Krisztus a megkísértés történetében azt mondja a sátánnak, hogy megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Mert ez legyen a mi programunk. Nem is az az igének az üzenete, hogy hányd el a bálványt, őrizkedj a bálványtól, hanem az, hogy szolgálj az Úrnak. Mert aki az Urat szolgálja, nem is lesz kedve, ideje, ereje a bálványoknak szolgálni, és bármit, aki Istennek a dicsőséget, hálát, tisztességet, aki leborulva tudja imádni, és el tudja mondani, hogy szeretlek, Uram, én erősségem, az nem is fog odafordulni a bálványokhoz. Ha véletlenül megtenné, akkor meg az Úr megtéríti belőle, szent lelke által bűnbánatra indítja, és megbizonyítja az Úr mindig, hogy kész a bocsánat, hogy mi őt tudjuk félni, és őt tudjuk magasztalni. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, valóban igaz az, amit a reformátor mondott, hogy az emberi szív egy bálványgyártó műhely. Csak nem ilyen aranyborjukat imád a ma embere, vagy imádtunk mi is, hanem imádjuk önmagunkat, kényelmünket, imádjuk gondolatainkat, elképzeléseinket, megrögzött tulajdonságainkat, nem is akarunk sokszor szabadulni ettől, és mindez akadályoz bennünket abban és gátol, hogy előtted tudjunk hódolni, térdre hullani és gyönyörködni benned. Gyönyörködni benned, aki megadod szívünk kéréseit, aki olyan gazdag Isten vagy, aki nem hagytad nélkülözni a te népedet. Bocsáss meg, Urunk, igen, hogy nem győzte meg őket, sem a tűzoszlop, sem a felhőoszlop. Nem győzte meg őket a manna, a fűrjek, amelyek hullottak. Nem győzte meg őket a víz, amely a kősziklából fakadt. És bocsáss meg, Urunk, hogy az embereket ma sem győzi meg a Golgota keresztje, ma sem győzi meg Jézus Krisztus diadalmas győzelem kiáltása, hogy elvégeztetett. Bocsáss meg, ha nem győz meg bennünket az úrvacsora, kenyere és bora, amelyben láthatjuk azt, hogy eleget tettél a mi bűneinkért, ha nem győz meg bennünket az íge, a tiszta evangélium. Kérünk téged, hogy győzz le bennünket, tisztíts meg bennünket, hogyha valamilyen bálvány felé fordulnánk, ha valakit imádnánk, kérünk téged, hogy attól is óvj meg bennünket. Soha ne részeltessük nagyobb tiszteletben, nagyobb dicséretben, nagyobb hódolatban családtagjainkat sem, gyermeket, unokát. Engedd meg, Urunk, hogy semmilyen tárgyat ne tiszteljünk úgy, hogy annak valódi tulajdonságokat tulajdonítunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan bálványimádó ez az egész világ, és megvalljuk neked, hogy a mi hazánk és a mi országunk is, bár hozzád imádkozik himnuszában, bár kereszténynek vallja magát, de közben annyi bálvány sokasodik, mint Athénban annak idején, a Biblia korában, Pál apostol idejében, vagy talán még attól is több. Kérünk téged, hogy modern bálványainktól is szabadíts bennünket, ad, hogy a te utaidon tudjunk járni és neked szolgálni. Hadd köszönjük meg neked így is ezen az Isten tiszteleten a mögöttünk levő nyarat. Köszönjük, Urunk, hogy áldást kérhetünk majd 10 órakor és most is erre az iskola évre, minden tanulóra, diákra, tanára, pedagógusra, nevelőre, minden iskolában, oktatási intézményben dolgozó emberre. Hadd kérjünk téged azért, Urunk, hogy áld meg azokat, akik új iskolát kezdenek, akár általánosban, akár gimnáziumban, akár egyetemen. Engedd, hogy találjanak hívő társakra, és kérünk, hogy őrizd meg gyermekeinket, fiataljainkat a világtól, a világ által kínált lehetőségektől, amelybe olyan sokszor bele esnek, mint csapdába. Hadd tudjanak ragaszkodni te hozzád, az élő Úrhoz. Hadd tudjanak képviselni ott téged, mint világosságok, mint kis gyertyafények. Hadd világítsanak a sötétségben, és ne a sötétség legyen úrrá rajtuk is. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket, a gyülekezetet, áldj meg a betegeinket, adj nekik gyógyulást, jobbulást, könnyebbedést. Kérünk, hogy áld meg a gyászolóinkat, mindazokat a családokat, akik temetni fognak. Kérünk téged, hogy te vigasztald őket az evangélium üzenetével, Jézus Krisztus feltámadásával. Maradj velünk, hűséges Urunk, és te járj előttünk. Köszönjük, hogy ezt megígérted, és meg is teszed. Mert azt mondtad, hogy íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Csöndesedjünk el egy percre. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldó ige előtt énekeljünk, testvéreim, a 434. dicséret legyen a záró énekünk, Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Jézus Krisztus mondja, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amen.